2018 első vasárnapján szeretném a Korintusi Levél utolsó 13. fejezetét a testvérek elé hozni, hát a 2. Korintusi Levél 13. fejezetét, az egész fejezetet, és hát értelemszerűen, hogy ezzel majd be is fejezzük ennek a levélnek a tanulmányozását. Tehát 2. Korintus 13-at szeretném felolvasni a testvéreknek. Most harmadszor megyek hozzátok, két vagy három tanú szava erősítse meg minden vallomást. Előre megmondtam, most is előre mondom, mint másodszori ott létemkor és most távol létemben is, azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is. Ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes, mint hogy annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. Mert ha meg is feszítetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek vagyunk is ő benne, élni fogunk vele együtt, Isten hatalmából közöttetek. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Imádkozunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig mintha nem volnánk kipróbáltak. Mert semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örülünk, ha mi erőtelenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért. Azért írom ezeket távollétemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek, aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építése és nem rombolásra adott. Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymás szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Talán egy picit régen volt már az, amikor az előző fejezetet tanulmányoztuk, amikor az előző fejezetről beszéltünk. Nem szeretnék én most visszanyúlni, talán annyit azért mégis összefoglalóan el szeretnék mondani. Látjuk, hogy ez a korintusi gyülekezet sok mindennel küzdött, sok minden olyan bűnt, olyan tévedést, tévejgést hordozott magában, amire Pál a leveleiben rámutat. Többek között azt is, hogy úgy nem fogadták el apostolnak, és pontosan ez a 2. korintusi levél egyik fő vonulata az, hogy Pál Krisztust hozza nekik újra és újra föl főnek, Krisztus hozza föl a korintusi gyülekezetnek középpontnak, és ezen keresztül mutatja be saját magát is, és ezen keresztül akarja őket újra visszavezetni arra a helyes útra, amin elindultak. És ez a 13. fejezet ugye ennek a levélnek a befejezése, és nekem az egyik központi gondolat, vagy az a fajta jelző ragadt meg, amikor én ezt elkezdtem olvasni és tanulmányozni, hogy elköteleződés. Talán ugye a sorok között ez nem jön rögtön ki, de mégis mire gondolok, ezt szeretném egy kicsit kifejteni. Hát egy olyan helyzetben vagyunk, hogy azt írja itt Pál, hogy most harmadszor megyek hozzátok. Hát már harmadszor megy hozzájuk, és még mindig nem azt látja. Ez a levél leírása alapján, hogy ez a gyülekezet szépen, rendben működne, a tagok között egyetértés volna, Pál tekintélyét elfogadnak, hanem még mindig ugyanazokkal a bűnökkel, ugyanazokkal az elhajlásokkal küszködik, mint amivel ugye az előző fejezetekben, vagy éppen már az első levélben is olvastunk. Tehát minthogyha ugyan történt volna valami fajta rendeződés, de ez a rendeződés, ez nem volt teljes, nem volt mélyreható, és hát már harmadszor kell hozzájuk elmenni, ugyanazokkal a problémákkal. És ugye, emberileg, ha belegondolunk egy ilyen helyzetbe, hogy már harmadszor, Hát mi az első reakciónk szinte? És senkit nem akarok meggyanúsítani, magamról beszélek. Hát egyfajta indulat. Egyfajta harag. Egyfajta, hát hogy ilyen szlengesen fejezzem ki magamat, már fölkaptam a vizet ezen. És mit látunk itt Pálnak a szavaiból? Mi tükröződik vissza? Hogy mennyire el van köteleződve ez a gyülekezet iránt? Mennyire el van köteleződve Krisztus iránt? Mennyire nem ez a fajta gondolkodásmód tűnik ki az ő szavaiból? És miért van ez? Hát azért van ez, mert azt láttuk az előző fejezetekben is, hogy Pál végigveszi, hogy neki ebből a gyülekezetből nem a gyülekezet pénze kell. Nem az kell, hogy őt központi helyre sorolják be. Nem az alapfajta dicsőség kellett neki, hogy ő legyen valóban elismerten, nem csak az alapítójuk, hanem az apostoluk is ennek a gyülekezetnek. Hanem az a fajta elköteleződéssel írja ezt a levelet és ezt a 13. fejezetet is, ami a szívéből fakad, abból a meggyőződésből, hogy a korintusi gyülekezetet gyermekeinek tekinti. Gyermekeinek tekinti. Nem egyszerűen emberek, nem egyszerűen olyan emberek, akik valamiben egyetértenek, vagy nem értenek vele egyet, hanem úgy tekint rájuk, mint szülő a gyermekeire, akiről gondoskodni szeretne, aki a javukat akarja, aki mindent megtesz azért, hogy eljussanak egyfajta felismerésre. És ez a fajta elköteleződés sokkal erősebb az ő szívében, mint mindenfajta jogos, hogy mondjam, tehát kritika, jogos sértődés. Ez a fajta elköteleződés, ez sokkal mélyebben ott van az ő szívében, és ez süt át, úgy gondolom, ebből a levélből, annak ellenére, hogy nagyon kemény dolgokat ír le. Mert ugye itt azt írja, hogy az első versben, hogy most harmadszor megyek hozzátok, de egy kicsikét később, ugye itt a második versben, előre megmondtam, most is előre mondom, mint másodszor ott létemkor, és most távolétembe is azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de többieknek is, ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes. Hát ez egy szeretetteljes hozzáállás? Én úgy gondolom, hogy igen. Mert a javukat akarta. Javukat akarta. Tehát látjuk azt, hogy ez a fajta elköteleződés, ami a Pál szavaiból visszaköszön számunkra, nagyon sok minden pozitívot hoz elő. Tehát azt látjuk, hogy egy elköteleződés az nem azt nézi, hogy érdemes-e fizikailag vagy szellemileg valamit tenni a másikért. Aztán egy elköteleződés valaki iránt az azt is jelenti, hogy megfontolt cselekvésre készteti ezt az embert. Nem az első gondolkodása, nem az első dühe, nem az első indulata, hanem megfontolt cselekedés alapján, megfontolt cselekvésre indítja. Nem ül fel az első hírra, nem ül fel az első negatív élményre. Aztán az elköteleződés azt is jelenti, hogy az objektivitásnak a talaján marad valaki. Az objektivitás talaján marad a másikkal szemben. Nem emberileg, hanem Krisztus szemével nézi a másikat. Tehát látjuk, hogy Pál így viszonyul a korintusi gyülekezethez, így írja le azt a jobbító szándékkal, amit ebben a fejezetben is el akar mondani, és hát szinte adja magát az a fajta kérdés is, hogy mi volt ennek az elköteleződésnek az alapja? Miért volt ennyire elköteleződve Korintus gyülekezet iránt? Azért, mert ő alapította? Igen. Azért, mert másfél évig, sőt, többször, mivel többször volt ott, hosszabb ideig munkálkodott minden nap ezért a gyülekezetért? Igen. De az elköteleződésnek az alapja nem ez volt a legmélyebb alapja, hanem az volt, ahogy Krisztus elköteleződött ő érte is, és tudta, hogy a korintusi gyülekezetekért is, a gyülekezet tagjaiért is. Ez a fajta elköteleződés volt az, ami a szívében mindazt leíratta, amit itt most olvastunk. Ez a fajta elköteleződés volt az, hogy azzal a fajta indulattal, azzal a fajta nem indulattal, inkább szeretettel tudott bánni, még így a levélen keresztül is, a korintusiakkal, mind amit olvastunk. Tehát mi volt Pál apostol elköteleződése, elköteleződésének az alapja, a másik emberrel szembeni hozzáállásának az alapja? Az, hogy Krisztus Jézus hogyan köteleződött el ő vele szembe. És mindannyian ismerjük a damaszkuszi úton történt cselekményeket, amikor egyszerűen Pál attól a fényességtől, ami megjelent előtte, leesik ugye a lóról, és ugye kérdé, hogy ki vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ez volt az elköteleződésének az alapja. Hogy Jézus Krisztus meglátta, megtapasztalta, hogy milyen nagy Úr. És aztán később mindaz, amit ő a farizeusi életében, hogy így mondjam, ismeretként összeszedett, ismeretként tudott, az teljes mértékben átalakult és a helyére került, és megértette azt, hogy Jézus Krisztus mennyire elköteleződött, nem csak ő mellette, hanem az ember mellett is, mindannyiunk mellett. Tehát bármilyen elköteleződésnek az alapja mindig az, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy a másik mit tett értem. És a hívő életben is így van. Ez az alapja a mi Krisztus követésünknek. Ez az alapja a mi hívő életünknek. Ez az alapja, ez kell, hogy alapja legyen a másik emberhez való viszonyulásunknak. Legyen az testvér vagy kívülálló. Hogy Jézus Krisztus mit tett értünk. Jézus Krisztus mit tett értünk. Aztán látjuk azt, hogy nem emberileg szól ezekhez, hanem Krisztus bölcsessége által. Tehát azt is érthető, hogy ő erre a bölcsességnek a megismerésére törekedett. Krisztus bölcsességének a megismerésére törekedett. Az ebből fakadó elköteleződésnek a megerősítését hozza a korintusiak elé. És mindaz, amit itt leír, ebből szól. Ugye itt van egy nagyon, hogy mondjam, hétköznapinak tűnő, de fontos kitétel. Ugye azt írja, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Tehát tudjuk, hogy ezek a problémák, amik fönt voltak, ezek egyesek életében bűnként, tagadásként jelentkeztek, és hát biztos, hogy erre voltak jelek, voltak olyan dolgok, amik ezt ugye egyértelműsítették. Itt Pál azt írja, hogy két vagy három tanú szava erősítse meg bármilyen vádat is az emberrel szemben. És ugye itt automatikusan az embernek ugye az ugrik be, nemrégen ugye beszéltünk erről a mózesi törvényekben, az 5 Mózes 19-ben olvassuk ezt, hogy ugye ott is az van leírva, hogy ha valakit valamivel vádolnak, akkor nem elég egy ember, hanem kettő vagy három ember legyen, és azonos vélemény, azonos tanúvallomás kell ahhoz, hogy azt az embert el lehessen ítélni. Ez az egyik oldal, a másik, ugye Jézus Krisztus ott áll a nagy tanács előtt, és ott is ugyanez köszön vissza, ugyanezt látjuk, hogy vádolják őt, és azok, akik vádolják őt, azok nem tudnak azonos vallomást, hamis vallomást ő ellene tenni. Tehát mennyire fontos az, hogy ha valakit meg akarunk ítélni, akkor ne egy vallomás alapján tegyük, mert ugye akkor mi van? Az lehet, hogy aki valamit mond a másik ellen, annak is egyfajta indulat, egyfajta, hogy mondjam, indíték van az ő szívében, nem lát objektíven. Mennyire fontos az, hogy az objektív látáshoz egy kitekintése legyen az embernek. És mennyire fontos az, hogy ezt a mindennapi életben mi is alkalmazzuk. Ne egy embernek a véleményét fogadjuk el igazságként, hanem menjünk utána, nézzünk körbe, járjuk körbe, több embert kérdezzünk meg, bármiről van is szó. Ugye ezt a igazságot hozza a testvérek elé, és ezt az igazságot akarja majd alkalmazni akkor, amikor ő is ott megy a korintusiak közé, és közben hiába raktam ide a kis magam kis jelzőjét, de nem találtam meg. Tehát a Márkban van, Márk evangéliumában van erről szó, amit idéztem. Tehát, hogy Jézus Krisztust, amikor vádolják a nagy tanács előtt, hogy ez a fajta igazság, amit ugye a főpapnak nagyon is jól kellett tudni, hogy két vagy három embernek a vallása. Ez hogyan is valósul meg? Azt olvasok itt a Márknak a 14. fejezetében, Márk 14:59-ben, tehát csak egy mondatot akarok, de a vallomásuk így sem egyezett. És akkor még talán előtte az 57, ekkor előálltak néhányan, és azt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, amikor azt mondta, én lerombolom kézzel alkotott templomot, és a három nap alatt mást építek olyat, amit nem emberi kéz alkotott, de vallomásuk így sem egyezett. Tehát Pál nem akar ebbe a hibába esni, hanem Krisztustól tanult alapokkal, Krisztustól tanult elköteleződéssel, Krisztustól vett szeretettel akar állni a korintusiakhoz, akarja ezeket a problémákat nem csak feltárni, hanem megismerni, és mondjuk a megoldást is megadni nekik. Ez egy nagyon éles helyzet, és erről már sokat beszéltünk, de mégis hadd álljak meg még egy pillanatra. Valakit vádolnak, és nem is az a kérdés, hogy igaz vagy nem igaz, de maga egy ilyen helyzet. Tudjuk azt, hogy Pál apostol erre is ad nekünk iránymutatást, hogy egy gyülekezetben ez hogy történjen. Ott is két-három ember az, aki menjen el, és kérdezze meg azt a testvért, akinek valamifajta botlását látja a másik, valamifajta bűnben van. Próbálja meg jobb útra téríteni, Krisztushoz visszatéríteni. De mégis egy-egy ilyen helyzet mindenképpen nagyon keménynek tűnik. Mert ugye egyik oldalon az a kérdés, hogy nekem milyen jogom van hozzá, a másik oldalon pedig az, hogy milyen jogon szól bele. És ez ma is úgy gondolom, hogy ha nem is mindennapi probléma, de mégis fölfölmerülő probléma. És mi erre a megoldás, ami én nekem ebből a részből is, amit ma tanulmányozunk, nagyon szépen visszaköszön. Annak ellenére, hogy Pál határozott és egyenes módon áll ezekhez az emberekhez, de mégis az egész fejezetrész azt a fajta szeretetet sugallja. Ami az alapot kell, hogy megadja arra, hogy egy-egy ilyen ügy rendeződjön. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ezt könnyen kimondjuk, de ez mégis, ez az alap ahhoz, hogy egy-egy helyzet rendeződhessen. Mind a két részről. Aztán kicsikét később, tovább menve az igében, hogy azt javasolja Pál, hogy azokat a dolgokat, amelyeket föl kell ismernetek, hogy így mondjam, ezt javasolja a korintusiaknak, föl kell ismernetek, azokat úgy ismerjétek föl, annak az a módja, hogy rendben van, hogy van, aki majd jogosan szembesít ezekkel a dolgokkal, de a lehető legfontosabb lépés az az, hogy önmagatokat tegyétek próbára. Egyrészt az, hogy hisztek-e, a másik, hogy önmagatokat vizsgáljátok meg. Tehát ez azt jelenti, hogy a cselekedetei azok milyenek. A cselekedeteik megállnak-e az ige mérlegén. És erre az Önvizsgálatra hadd hozzak egy bibliai példát, egy újszövetségi példát, mégpedig a Lukás 18:9-ből Jézus mondott egy példázatot. Szeretném felolvasni, tehát Lukás 18:9. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. Farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz parázna, vagy mint ez a vámszedő. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolálva, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Önmagatokat vizsgáljátok meg, önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat. Ez nem is olyan könnyű. Ez nem is olyan könnyű, hogy magunkat vigyük oda mindig az ige mérlegére. Miért? Mert ugye a kérdés az, hogy ki az etalon? Ki az, akihez hasonlítom magamat? Ki az, akihez mérem magamat? Mert ugye, hát műszaki területen is mindig kell lenni olyan, ami a viszonyítás alapját adja. Ki a viszonyítás alapja? A másik ember? Hát itt van leírva, ebben a mai példázatban, hogyha a másik ember, akkor hamis. Hamis az én vizsgálatom. Hamis a végeredmény is. Mikor helyes az önvizsgálatom? Hogyha mindig Krisztushoz, az ő igéjéhez, ahhoz az igazsághoz hasonlítom magamat, amit ő kijelent számomra. Miért is fontos ez? Miért is mondja Pál ezt, hogy önmagatokat vizsgáljátok meg? Egyrészt hitügyileg is, hogy így mondjam, talán ez egy nagyon rossz kifejezés volt, hogy hogy álltok a hittel? Mennyire vagytok belegyökerezve? Mennyire Krisztus nektek a fontos? A másik oldalon pedig, hogy önmagatokat vizsgáljátok meg, ennek az is a jelentősége, hogy sokszor úgy van az ember, hogy a másik mondhat nekem bármit is. Még ha igaza is van, sokszor az ember nem hallgatja meg. Azt hallgatja meg, amire igazán fölismerésre jut. Amit igazán végig gondolva felismerésre jut, hogy igen, ez igaz. És erre a felismerésre én úgy gondolom, hogy Krisztus az igéjén keresztül akar minket újra és újra eljuttatni. A vele való közösségben akar arra eljuttatni, hogy mi igaz, és mi nem a mi életünkben. Mi a helyes, és mi nem az életünkben. Min kell változtatni, és mit lehet továbbvinni. Tehát a felismerés, a vizsgálat következő mozzanata a felismerés, és a következő mozzanat pedig az, hogy amit felismerek, azt meg is cselekszem, mert az hozza az igazi változást az életemben. A 139. Zsoltárban ugye így olvassuk, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg a szívemet, próbálj meg, és ismerd meg a gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Pál azt a kérdést is fölteszi itt az 5. vers 2. felében, hogy vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Nem ismeritek föl azt, hogy minden olyan ajándékkal, amikor a szívetekbe fogadtátok Jézust, onnantól kezdve rendelkeztek, hogy megértsétek az igét, hogy meg is tudjátok cselekedni, hogy ne hitben gyengék legyetek, hanem erősek legyetek. Hogy ne magatok körül forogjatok, hanem Krisztusra is tudjatok nézni. Nagyon komoly dolgokat mond el itt, egy picikért talán úgy gondolom, hogy burkoltam Pál. De milyen jó, hogy minden mögül, még egyszer mondom, számomra az a fajta elköteleződés világlik ki, ahogy Pál elköteleződött Krisztus mellett, és amire mindannyiunkat el akarja hívni. Vizsgáljátok meg magatokat. Még talán ennél a résznél, mert számomra ez az egyik központi része ennek a ennek a fejezetnek, szeretnék maradni. Vizsgáljátok meg magatokat. Mi sül ki belőle, hogyha én megvizsgálom magamat, a cselekedeteimet, vagy esetleg azt, amit a másik mond rólam. Mi sül ki belőle? Hát ugye több fajta dolog kisülhet belőle. Az egyik az, hogy ugye védekezem. Mivel védekezem? A saját igazságommal védekezem. Azzal, hogy hát ez, pedig ez nem is úgy van. Pedig ez nem is úgy van. Vagy éppen a másik, a következő, egy másik mozzanata az, hogy én akkor elkezdem mondani, hogy hát a bezzeg meg a másik, meg ilyen, meg te életedben hogyan és miképpen van. Tehát sok esetben ez az önvizsgálat, ez úgy történik, hogy a másik fölött ítélkezem. Az önvizsgálat az úgy történik, hogy a másikat ítélem meg, magamat teszem etalonná, ahelyett, hogy Krisztusnál maradnék. Maradnál. Nék vagy nem?
Nék.
Nék. Maradnék. Hogyha valóban az ő égéhez ragaszkodnák. Mi van akkor, hogyha a másikkal szemben magamat teszem meg etalonnak? Hát akkor ugye én vagyok a jobb. Akkor a saját igazságom hangoztatásával a másikat ítélem meg. Mit mondott erre a fajta önigazságra? Pál. A Filippi 3.8-ban azt olvassuk, hogy nincsen saját igazságom, csak az, amit Krisztusban kaptam. Nincsen saját igazságom. Ez olyan könnyű kimondani, de azért borzasztó nehéz megcselekedni, hogy nincsen saját igazságom. Azt keresem, amit Jézus Krisztus akar számomra kijelenteni. Aztán ugye azért ezzel van egy kis probléma, mert ugye hát mondhatják a testvérek, hogy nincsen saját igazságom, akkor minden hívő az egy ilyen ólomkatonaszerű valamilyen menetel, és nincsen saját gondolata, nincsen saját elképzelése, nem lehetnek saját ötletei, hanem csak úgy megy. Nem erről van szó. Egy gyülekezeten belül is meg kell lenni ennek a fajta szabadságnak, a vélemény szabadságának. Mert hiszen a sokszínűség, ahogy egy test is több tagból áll, és a tagok ugye mindegyik más és más munkát, mindegyik más feladatot végez, és együtt adja ki a komplett testet. Ugyanúgy kell működni a gyülekezetnek, és erről már megint úgy gondolom, hogy sokat beszéltünk, de igazándiból ez gyakorlatban kell nekem is, és úgy gondolom, hogy mindannyiunknak megvalósítania. Tehát az önigazsága a szemben, amikor esetleg a másikra mutogatok, és a másiknak a hibáit nagyobbítom, azáltal, hogy én tisztábbnak tűnjek, ezzel szemben egyedül csak Jézus Krisztusnak az igazsága lehet a döntő. Ez az, ami kihozhat ebből a teljesen hamis gondolkodásból. És erre hívja föl, én úgy gondolom, többek között erre hívja föl ez a mai szakaszban, mai fejezetben Pál apostol a korintusiakat. És ehhez hadd hozzak a testvérek elé egy Jézus szavait. János 8.30-tól szeretném, illetve inkább a 28-tól, tehát János 8.28-tól. Ugye a farizeusokkal vitatkozik, az írástudókkal vitatkozik Jézus, és Jézus azt mondja nekik, János 8.28-tól, amikor fölemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem, és aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Hát ez egy csodálatos perspektíva, ugye? Látjuk, hogy Jézus mennyire függött az Atyától, mindig azt cselekedte, amit az Atya mondott neki, azt cselekedte, ami kedves. Ez a fajta szimbiózis, hogy így mondjam, látható. De ez a szimbiózis, ez megvan az én életemben, vagy a mi életünkben. Krisztussal kapcsolatban. És ugye, ahogy folytatódik ez az ige szakasz, tehát 30. verstől, amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Milyen fajta igazságról beszél itt Jézus? Arról a fajta igazságtól, hogy amikor az ő igazságát keressük, az megszabadít a saját igazságunktól. A saját igazságunkból következő helytelen látásmódból, kicsinyességből, rövidlátásból, szűklátókörből, a másik megítélésétől lehetne sorolni. Nagyon sok mindent lehetne sorolni. És úgy gondolom, hogy Pál erre az igazságnak az eljuttatására, vagy eljutására hívja föl itt a korintusiakat. Hogy szabaddá tesz ez a fajta igazság, de ez az igazság akkor tesz szabaddá, ha én megismerem, és a vér alá viszem a saját életemet. Annélkül nem. Annélkül csak egy üres tudomány. Annélkül csak egy bölcselet számomra is. Tehát még továbbra is ennél az önigazságnál, az önmagunk megvizsgálásánál maradva még egy aspektusát szeretném ennek a testvérek elé hozni. Tehát ugye beszéltem arról, hogy hát van ennek elég sok buktatója, még egyet hadd hozzak a testvérekkel, amit én is saját fölismertem, saját magam életében is. Hát ugye Pál előteljesen, jogosan helyre teszi ezt a gyülekezetet, ezeket a tagokat. És hát ezek a gyülekezet tagok ugye mondhatták volna azt, hogy hát akkor innentől kezdve ne szólj szám, nem fáj fejem, én szépen hátrahúzódom, én nem szólok bele semmibe, mert ha nem szólok bele semmibe, ha nincs véleményem, akkor nem konfrontálodok senkivel sem. Ha nem konfrontálodok senkivel sem, akkor igazándiból engemet sem tud senki megszólni. Akkor minden tökéletes az én életemben. De hát ennek semmi köze nincs ahhoz, amit Jézus Krisztus akar a mi életünkben elérni. Hogy bővülködjünk az ő megismerésében, bővülködjünk az igazságban, bővülködjünk a szeretetben. Egyetlen jó megoldás van, az, hogy Jézus Krisztushoz ragaszkodok. Az ő igazságához, az ő szeretetéhez azt keresem, azt akarom megélni az én életemben. Ez az igazi, ez az egyetlen út. És erre az útra akarja visszavezetni, úgy gondolom, Pál apostol a korintusiakat is. És ugye egy kicsikét tovább menve ebben az ige szakaszban nagyon sok minden van, és nagyon eltelt az idő, úgyhogy próbálok egy picikét zanzásítani, amit még szerettem volna elmondani. Ugye Pál apostol nem csak keményen helyre teszi, keményen, de szeretettel helyre teszi ezt a gyülekezetet, hanem itt azt mondja a 7. versben, hogy imádkozzunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. Mit tesz Pál apostol? Imádkozik ezért a gyülekezetért. Mit tesz? Szüntelenül imádkozik, szüntelenül odaviszi ezeket a problémákat, ezeket a nehézségeket, ezeket a kérdéseket, ezeket a nehéz helyzeteket Isten elé. Azért, nem azért, hogy ő megmutassa, hogy mennyire kipróbált, hanem azért, hogy a másik ember felismerje azokat a dolgokat, amiben nem Krisztus ereje mutatkozik meg az ő életében. Tudunk-e így, ilyen szeretetteljesen imádkozni azokért, akikkel nem értünk egyet? Tudunk-e ilyen szeretetteljesen imádkozni értük? Ez egy nagy kérdés, számomra is. Aztán azt mondja itt a 10. versben, azért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek, az szerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építése és nem rombolásra adott. Hát valóban az igével lehet keményen is bánni. Lehet rombolni is vele. De Jézus Krisztus nem azért jött erre a földre, nem azért jött, hogy romboljon, hanem hogy életünk legyen, és bővülködjünk. Bővülködjünk. És Ez a 10. vers nem csak azt mondja, hogy Pál nem rombolásra, hanem építésre szeretné használni azt, amit mond, hanem itt arról is beszél, hogy hatalmat adott. Hatalmat adott Pálnak. És tudjuk, hogy ő visszagondolva, amit előbb elmondtam, hogy ott a damaszkoszi úton való megtapasztalás után ez világosan és egyértelműen az ő életében látható, hogy Isten hatalmat adott neki arra, hogy hirdesse a pogányok között az ő nevét, Jézus Krisztus nevét. És hadd hozzak erre az építése és rombolása és a hatalomnak a szeretetteljes megnyilvánulás és a szeretettel való alkalmazására megint csak egy bibliai példát, mégpedig a Máté 28.18-tól szeretném felolvasni. Tehát Máté 28.18, ugye Jézus Krisztus feltámad, de a Máté evangéliuma szerint ugye az első találkozása Jézusnak a tanítványoknak az Galileában történik. Ugye az asszonyoknak, akik ott a feltámadás után találkoznak Jézussal, azt mondja, hogy menjetek el, mondjátok meg a tanítványaimnak, hogy menjetek Galileába. És ugye azt olvasok itt a Máté 28.18-ban, a 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, hova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, és itt jön talán ugye számomra az egyik fontos dolog, pedig kétségek fogták el őket. És a zárójelben egy másik fordítás szerint, az egyszerű fordítás szerint, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványaimmá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus Krisztus megalázkodott egészen a keresztfáig azért, hogy nekünk életünk lehessen, és azért, hogy elvégezte a váltságot, az Atya feltámasztotta és dicsőségben támasztotta föl. És ezután mondja Jézus azt, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. És előtte olvasok egy fél mondattal, ugye meglátták a tanítványok Jézust feltámadott formában, de némelyek kételkedtek benne. Hát most nekem hatalmam van menjen és a földön. Akkor ezekkel a kétkedőkkel mit tettem volna? Mit tettem volna? Mire használta föl itt Jézus a hatalmát? Rombolásra? Nem. Építésre. Építésre, arra az építésre, hogy szeretetteljesen közeledett hozzájuk, és azt a fajta hatalmat, ami ő neki adatott, azt mondta, hogy nekem adatott ugyan, ti pedig menjetek, tartsátok meg mindazt, amit én parancsoltam, én veletek leszek, és ez azt jelenti, hogy velünk van az a fajta hatalom, ami Jézus Krisztusé volt. És ez a fajta hatalmat nekünk mindig építésre kell használni, nem pedig rombolásra. Ez a hatalom, ez mindig csak építő jelleggel kell, hogy megnyilvánuljon. Nem arról van szó, hogy az a hatalom, itt tudják a testvérek, hogy nem arról beszélek, hogy most alá vagy fölé rendeltségtől. Én úgy gondolom, hogy talán ebben inkább azt tartozik bele, amit megértettem, azzal mit kezdek, építésre vagy rombolásra használom fel. Ugye, de itt két dologról beszél az ige, építésről és rombolásról. Hát, hogyha az építésről beszélünk, akkor a rombolással is lehet, rombolni is lehet Isten igéjével? Lehet. Én három olyan dolgot írtam föl, ahol igenis lehet Isten igéjével rombolni. Vagy illetve lehet Isten munkáját, akkor inkább így mondom, lehet Isten munkáját rombolni. Egyrészt a hitetlenséggel, hogyha nem hiszek benne, másrészt az ítélkezéssel, hogyha én azt, amit megértettem, azzal csak ítélkezni akarok, harmadik pedig a szeretetlenséggel. Mindig azt látjuk, hogy Jézus Krisztus, még ha ítélkezett is, még ha kimondta az igazat, akkor szeretettel tette. Még ha haragudott is, ha jogos volt az ő haragja. Amikor a kereszten látjuk, akkor nem látjuk azt, hogy ezért én meghalok, azért nem halok meg, te megérdemled, te nem érdemled meg. A szeretet igazándiban ott nyilvánult meg, és ebben a szeretetben, ebben az agapéi szeretetben van a mi igazi erőnk is. Az igazi építő erőnk is. Van, ahol rombolni kell. Valahol rombolni kell, mégpedig ott, ahol a régit el kell tüntetni, hogy az új kerülhessen a helyére. Pál apostol ebben az ige szakaszban is valahol rombol, amikor szembesíti őket még azokkal a bűnökkel, amelyeket még mindig nem hagytak el, pedig már többször beszélt róluk. De építi is őket. Megmutatja az épülésnek a lehetőségét. Megmutatja az építésnek az útját is. És még néhány gondolat itt a befejezések, az üdvözlésekből. A 11. fejezetet, a 11. verset szeretném felolvasni. Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Hát ez egy nagyon szép perspektíva. Ez egy nagyon bő, hogy mondjam, mély üdvözlés, köszöntés, vágy. Ha egy picikét belemegyünk néhány gondolat erejéig, mit is kíván Pál a gyülekezetnek? Az első az, hogy örüljetek. Hát minek örüljön ez a gyülekezet, ahol ennyi bűn, meg engedetlenség van jelen? Hát Jézus Krisztusnak, az ő szeretetének. Az, hogy ez nem változik. Annak, amit benne kaptak. A lehetőségnek, amit ki lehet teljesíteni. És olyan csodálatos az, ahogy a testvérek is imádkoztak, Jézus Krisztus igazsága, szeretete, az nem a körülményektől függ. Az nem a körülményektől függ. Az attól függ, hogy mennyire akarunk belekapaszkodni. Mennyire akarjuk tisztán látni. Mennyire hiszünk benne, hogy az az életünkre kihatással lesz. És még egy dolgot ne felejtsünk el. Gyakorlatot. Hogy mennyire akarunk változni az alapján, amit ő nekünk mond. Változni. Aztán állítsátok helyre a rendet magatok között. Hát ugye, ha ezt röviden akarom mondani, a gyakorlatban, vagy a mindennapi életben is, ugye az a működésnek, a megfelelő működésnek mindig a rend az alapja. Ahol káosz van, ott összevisszaság van. Ahol káosz van, ott igazándiból hát minden megy úgy csak a maga útján. Nem rendezettem. És ez kérdésként is lehet föltenni, hogy ugye, ahogy korintusiaknak azt írja, hogy állítsátok helyre a rendet magatok között, kérdés az, hogy közöttünk rend van-e, és itt most nem nagy dolgokra szeretnék utalni, hanem az, hogy a helyemen vagyok-e. A helyemen vagyok-e? Ott vagyok-e abban a feladatban, amiben nekem lennem kell, ami a rend, Isten szerinti rend szerint rám kiosztatott, vagy esetleg máshol vagyok. Aztán állítsátok helyre. Na most ugye ez megint egy dolog, ez egy komoly felszólítás, hogy állítsátok helyre a rendet. Most ezt nem úgy kell érteni, hogy mindenki álljon a sarkára. Mindenki álljon a sarkára, és mondja meg az igazat. Mindenki álljon a sarkára. Nem, hanem a helyére. Mindenki álljon a helyére. Az egység alapja az azonos gondolkozás. De hogy itt is ki kell emelnem az, hogy az egyetértés nem jelenti az önálló gondolatok elvetését. Jussatok egyetértésre. Előre jussatok. Bizony ez néha nem is olyan könnyű. Aztán a következő, amit itt ír, hogy fogadjátok el az intést. Erről már szóltam egy mondat erejéig, tehát szeretettel szólva mondani az intést, és szeretettel a szívemben megérteni az intést. Mind a két oldalnak felelőssége van, és mind a két oldal, hogyha ebből a szeretettel teli szívvel gondolkodik, akkor lehet igazán gyümölcse annak, amit ott mondtak. Aztán a következő, jussatok egyetértésre. Hát ugye az ige mérlegén tudunk csak egyetértésre jutni. A más kérdés, hogy ebben az egyetértésben mennyire tudok azonosulni azonosulni vele. Vagy ha nem tudok azonosulni, akkor ezt ki tudom-e nyilvánítani? Vagy van-e bennem vágy arra, hogy tudjak azonosulni, megértsek bizonyos dolgokat? Aztán az utolsó az, hogy éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Hogy köszöntötte Jézus feltámadás után a tanítványokat? Békesség nektek. Békesség nektek. Ez azt is jelenti, hogy ezt a fajta békességet, hogy egyetértésbe tudjunk élni, ezt csak Jézus Krisztustól tudjuk megkapni. És ugye van még egy gondolatom ehhez a békességhez. Csak a békesség lehet az alapja annak, hogy gyümölcsöző legyen egy élet. Káoszban, háborúban, viszályban van alapja a növekedésnek, van alapja annak, hogy tényleg gyümölcstermés legyen? Csak a normál emberi életre gondolunk. Rendezetlen viszonyok? Nincs. Nincs. A belső szív békessége nélkül nem lehet gyümölcstermés. A gyülekezetben, de egyéni életben sem. És ahol békesség van, ahol megbékéltek Istennel, abból élet fakad. Abból mindig élet fakad. És egy utolsó gondolat. Itt a 13. versben azt olvassuk, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ez egy nagyon egyedi üdvözlés, köszöntés. Nem tudom, minek lehetne mondani. Ez egy nagyon egyedi. Miért? Mert mindhárom isteni személy meg van említve. Azt is lehetne mondani, hogy ez a teljességnek a kifejezése. És azért csodálatos az, mert ezt a teljességet ajánlja, ezt a teljességet kívánja a korintusiaknak Pál apostol. De nekünk is ez a teljességet kínálja Jézus Krisztusban az Úr. Ezt a teljességet, ennek a teljességnek a megtapasztalását. A teljesség megtapasztalását. És hát azzal szeretném bezárni a testvéreknek jó kívánságként, azt szeretném mondani, hogy ezt a teljességet találjuk meg mindannyian ebben az évben, Jézus Krisztusban, és az egymással való közösségben, és a saját életünkben is. Amen. Thank you.